Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Ha már házigazdánk volt olyan kedves, és a gyülekezet történetének a végén poénként elhelyezett egy olyan jegyzőkönyvi bejegyzést, amely személyesen is érintett és megszólított engem, akkor én is hadd legyek nagyon személyes most, mielőtt felolvastam az alapigét. Akik még nem voltak itt, azoknak mondom, hogy a jegyzőkönyvi bejegyzés azt rögzítette, hogy 74 évvel ezelőtt hozott egy történelmi döntést a kispesti presbitérium, és a közgyűlés is megerősítette, hogy a gyülekezet akkori hitoktatójának abból az alkalomból, hogy az Isten gyermekkel ajándékozta meg, 100 forintot utalt ki, ami abban az időben nagyon komoly összeg volt. Lehet, hogy van, aki emlékszik, a legnagyobb papír bankójegy volt, ugye az a szép piros százas, és hát most már mindenki sejti az összefüggés, hogy édesapám abban az időben 500 forintot kapott havonta, mint hitoktató, Csepel, Kispest és egyéb területeken dolgozott, és miután beköszöntött a gyermekáldás, innen indult a esküvői oltárként is édesanyámmal, tehát anyai ágon kispesti vagyok, ezt se tudja talán mindenki, ez olyannyira igaz, hogy nagyapám Hébül József, az a Kispest kerület 10 polgára. Hát sajnos nem tudok ennél hangosabban beszélni. Tehát az a helyzet, hogy egy Kispest 10 polgárnak az unokája áll most itt a szószéken, és az a lényeg, hogy ő szobrász művészként érdemelte ki ezt a díszpolgári címet. Itt a katolikus templom mellett látjuk a Hősök emlékművét, ami az ő kezemunkája, és a Kossuth téren a Kossuth szobor is Hébül József munkája is. A Kossuth tér mellett volt az a kicsi utca, azért mondom múlt időben, mert mindent ott lebontottak, átalakult, de az Ötvös utca 6 volt a nagyszülők ősi lakása, és amikor mi párommal 50 évvel indultunk a boldog házas élet útján, akkor itt laktunk először, mert a budavári segédlelkész lakás még nem volt beköltözhető. Tehát ennyi minden köt ide engem, és ha most ugye skót lelkész lennék, akkor a zsebemben nyúlnék, és visszaadnám a 100 forintot a tisztendő úrnak. De tudom, hogy ez ma mennyit ér, úgyhogy csak szimbolikusan itt hagyom, és nagyon köszönöm a nagy lelkűséget, hogy így fölnőttem, ez a kispesti gyülekezet nagyvonalaság szeretetének, adományának is köszönhető. Komolyra fordítva a szót, remélem mindenki a beszálló kártyáját, mint egy repülőgépnél, megkapta, és most már azt kérem, hogy vetítsük is ki azt, ami a... Igen, ugye az igei mottónk itt látható, és én le fogok ide most jönni, mert engem nem látni kell, hanem inkább hallani, és én is azt szeretném látni, amit a gyülekezet lát. Tehát ezzel a Zsoltár igével indultunk a mai napba. A szó szoros értelmébe is, ha valaki reggel úgy szokott ébredni, ami nagyon egészséges, hogy először az útmutatót lapozza föl, és nem a rádiót kapcsolja be, vagy az interneten keresi a Breaking News rettenetes híreket, hanem jó hírrel akar ébredni, az erre ébred, hiszen pünkösd hétfőnek ez a Zsoltár verse. Istenünk, ha kiárasztod lelkedet, élet támad, új teremtés létre, megújul a földkerekség. Szeretném, ha ezek az igék úgy magukkal ragadnának minket, hogy itt most egy kiáradásnak lehetünk a részesei. Itt élet támadhat, ezek között a falak között új teremtés jöhet létre, és mi is mindannyian megújulhatunk. Ezt egy képpel is szeretném illusztrálni, tulnik azt gondolom, hogy mindaz, ami pünkösd ünnepének a lényege, az sokszor egyetlen egy képben jobban kifejezhető, mint sok emberi szóban vagy prózai kísérlettel. Együtt van minden, ami emlékeztet minket a teremtő, megújító lélek munkájára, a megnyíló ég, a megjelenő világosság, a víz, és ami nagyon fontos, az ég felé emelt üres kezek, tenyerek, azok a bizonyos koldus kezek, amiről énekeltünk a gyönyörű Gerhard énekbe. Ott van pünkösd, ahol emberek fölemelik a kezüket Isten felé, kitárják a szívüket, és várják mindazt, ami, aki a lélek munkája nyomán megjelenhet, hisz a kitárt kezek között mindannyian rácsodálkozunk a Krisztusra utaló gyönyörű szimbólumra. Tehát én azt kívánom most mindannyiunknak, hogy ez a családi missziói nap valahol ezt az élményt adja meg nekünk, és ebben segít nekünk a mai ünnepre kijelölt alapige, amit egyházunk pünkös hétfőre kijelölt, és ezt most kérem, hogy helyünkről fölkelve hallgassuk meg. Ez Péter és Kornélius találkozása történetének egy nagyon fontos pontján kapcsolódunk be ebbe a jól ismert történetbe. Apostolok cselekedetei 10. fejezetnél vagyunk. Ugye, akik tegnap is voltak templomban, az első ünnepen a 2. fejezetből hangzott el a klasszikus pünkösdi történet, az a nagy robbanás, amikor Jeruzsálemben egyszer csak valami olyan történik, ami ezreket rendít meg, és megszületik az egyház, és szélvihar van, és tüzes nyelvek vannak, és megrendül minden. Na most ehhez képest most a 2. napra ezt a mennyei magas feszültséget letranszformálja számunkra Lukács, aki ezt a könyvet megírta, ami nem az apostolok, hanem a Szentlélek cselekedeteit mutatja be. És most már azt látjuk, hogy mit tud a lélek elvégezni két ember életében, illetve egy család életében, hiszen Kornélius egész családjáról is szól ez a történet. Ott kapcsolódunk be, ami a mai kijelölt alapige, hogy Péter megérkezik Kornélius házába, az előzményekről majd még fogunk hallani. Péter beszélni kezdett, és ezt mondta, most kezdem megérteni igazán, hogy Isten nem személyválogató. És ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tegyünk bizonságot arról, hogy ő Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak. Róla tesznek bizonságot a próféták mind, hogy aki hisz ő benne, az ő neve által bűnbocsánatot nyer. Míg ezeket a szavakat mondta Péter, leszállt a Szentlélek mindazokra, akik hallgatták az igét, és elámultak a zsidók közül való hívek, akik Péterrel együtt jöttek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szentlélek ajándéka. Hallották ugyanis, amint nyelveken szóltak és magasztalták az Isten. Akkor megszólalt Péter, vajon megtagadhatja-e a vizet valaki ezektől, hogy megkeresztelkedjenek, akik ugyanúgy vették a Szent Lelket, mint mi. És úgy rendelkezett, hogy keresztelkedjenek meg a Jézus Krisztus nevében, ők pedig kérték, hogy maradjon náluk néhány napig. Ez a mai pünkösd hétfői kijelölt alapige, foglaljunk helyet. És akkor most benne vagyunk egyházunk missziói és stratégiai tervének a szíve közepébe, az úgynevezett Kornélius programba. Attól tartok, hogy kevesen vannak itt, akik emlékeznek arra, hogy 2015-ben ezt a missziói stratégiát tárgyalta a zsinatunk, lehet, hogy vannak itt zsinati atyák, anyák, akik ott voltak. Ez egy rendkívül értékes, 10 oldalas teológiai munka, aminek az alapja pont az a bibliai fejezet, aminek egy részletét a mai napra kaptuk. A Kornélius program tulajdonképpen azt fejezi ki, hogy a Szentlélek munkájának meg kellene érkeznie az egyház, a gyülekezet, de az egész társadalom legkisebb sejtjéig, a családokig, minden otthonba. Ott kellene, hogy átéljék az emberek a lélek jelenlétét, újjá teremtő hatalmát, és ezért éreztem, hogy érdemes fölidézni most, ha már ilyen Kornélius igét kaptunk, és egy családi missziói napon vagyunk együtt, hogy mit is jelent az, hogy két ember egymástól függetlenül, Péter Jeruzsálemben, Kornélius római százados Cézárjában elkezd imádkozni. Mert ami A pünkösdöt elhozza, és ezzel semmi újat nem mondok, ezt mindenki tudja, az az, hogy elkezdenek emberek Istenhez kiáltani. Elkezdenek imádkozni. Így indul minden. Így indul minden. Isten lelke ott van készenlétben, ott lebeg a vizek felett, már a teremtés hajnalán, és az kell, hogy az ige megszólaljon és elinduljon, az lélek kiáradása, és pünkösdöt az vezeti be, hogy a jeruzsálemi ház felső szobájában tanítványok Jézus anyjával, Máriával együtt imádkoznak, kezüket az ég felé emelik, és várják, hogy bekövetkezzen a pünkösdi csoda. Egy zsidó halászember, Péter, Simon Péter Jeruzsálemben imádkozik, egy római százados Cézárában imádkozik, ugyanahhoz az Istenhez, ugyanazért a lélekért, és ebből jön létre valami fantasztikus találkozás, egy nagy fordulat, ahogy majd az igehirdetés végére ez talán mindannyiunk számára kirajzolódik, ami a mi életünknek is lehet egyfajta nagy fordulata ezen a pünkösd hétfő délelőttön. Nézzük először az imádkozó Kornéliuszt, akit talán lehet látni ezen a képen, amint leborul Isten angyala előtt, és ettől az angyaltól kapja azt a bátorítást, hogy küldjön embereket Jeruzsálembe, mert Kornélius nagyon szeretne találkozni Isten küldötteivel, apostolaival, nagyon szeretne Isten népéhez csatlakozni, csak hát ez az ismert okok, szakadékok miatt, ami ott volt pogányok és zsidók között, nem egy olyan egyszerű, hogy csak én ezt elhatározom. És itt kapja azt az utasítást, azt a bátorítást, hogy küldjön embereket Jeruzsálembe, ide és idehez az emberhez, aki majd Isten eszközeként el fog jönni hozzá, és elhozza azt a csodát, azt a fordulatot, amiről hallottunk az alapigébe. Ugyanakkor néhány kilométerrel odébb, Jeruzsálemben, Simon Péter fölmegy a ház tetejére, ugye ismerős, hogy azon a vidéken volt egy ilyen lehetőség, hogy a lapostetős épületek tetejére föl lehetett menni, ami egy kicsit azt jelentette, hogy kiemelkedem a hétköznapok világából, szimbolikusan közelebb vagyok az éghez. Péter itt imádkozik, és akkor jön Istennek a pedagógiai akciója. Háromszor kap egy olyan látomást Péter, valószínűleg sokan ismerjük, aminek az a lényege, hogy valamit, ami a mennyből érkezik, különböző csúszómászó állatok, amely a mózesi törvények szerint zsidók számára tiltott, tisztátalan lett volna, abból ő egyen. És erre Péter, ahogy ezt illik, tiltakozik, hogy ő ilyet nem tehet. És akkor hangzik el ugye a drámai mondat, hogy amit Isten megtisztít, azt te nem mond tisztátalannak. És itt világosodik meg Péterben az, ami ennek az egész mai alapigénynek, és úgy gondolom az egész pünkösnek a kulcs szava. Próbáltam hangsúlyozni, nem biztos, hogy sikerült. Ugye van egy olyan mondat ebben az alapigében, hogy elámultak a zsidók, hogy a pogányokra is kitöltetett az Isten szent lelke. Lehet, hogy furcsa, amit most mondok, de néha a Bibliában a legrövidebb kis párbetű szavak a legfontosabbak. Sokszor ilyen fontos az és most legyen ilyen fontos számunkra az is. A pünkösdi evangélium az is, hogy nem csak én, de ő is, te is, mi is, ti is, ők is ott kint, mind-mind Isten gyermekei, akikre Isten szeretné az ő lelkének az ajándékát kiárasztani, és ebben mi az ő munkatársai, eszközei, csatornái, közvetítői lehetünk. Ezt éli át Péter, aki elindul Kornélius házába, és itt már egy szép festményt látunk, ami a pünkösdi evangélikus életben és ehhez a történethez oda került. ahol azt látjuk, hogy, és ez nagyon fontos, hogy Cornélius és az ő háza népe, egy nagy család, mind-mind átérik azt a csodát, hogy Péter apostol egy kagylóból önti a kereszt vizet Cornélius fejére, mert ő is Isten gyermeke. Ugye, ismerős ez evangéliumi történetekből. Mi is hangzik el Zákeus házába? Hát ő is Ábrahám gyermeke. Hát miért ne ülhetnénk egy asztalhoz? És ha nincs is mindenhol ez az is hangsúlyozva, de most gondoljunk arra, hogy mi a csodálatos Jákob kutyánál? Hogy az a samaritánus asszony, akit mindenki lenézett és kirekesztett, is lehet úgy Jézus vendége, hogy őt az élet vizével kínálja ott meg a kútnál. És ha már János evangéliumából volt az oltár ige, gondoljunk arra, hogy igen, Nikodémus is majd Krisztus tanítványa lehet, amikor átéli az újjászületés csodáját. Vagy a 8. fejezet főszereplője, a házasságtörő asszony is életre ítéltetik Jézus bűnbocsátó kegyelme által. És a leprás is megtisztulhat. És a Krisztus mellett agonizáló lator is belépést kaphat Isten országába Jézus Krisztussal együtt. És te is, és én is, és mi is együtt. Ez a pünkösdi csoda. És ez alapján bátorkodok én egy nagyon furcsa gondolatsort most elindítani, ahogy Jézus ígérete megvalósul, nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok, erőt kaptok, eljön hozzátok a Szentlélek, tanúim lesztek, ugye ez vezeti föl a pünkösdi történetet. Itt lehet azt látni, hogy Ézsaiásnak aztán a prófétai missziói víziója is megvalósul, bennem reménykednek a szigetek, és itt fogunk majd látni hamarosan egy festményt is ehhez, de attól tartok, hogy itt most valami technikai, igen, köszönöm, most fog bejönni az, amit én akartam, de nem. Igen, sikerült megtalálni. Na azt az Isten képletet, amelyet most bocsánatot kérek mindenkitől, aki a nyelvészetben szakember, annak nagyon fáj ez a poén, amit én itt kiírtam, mert ez nagyon bugyuta, nagyon egyszerű, nagyon primitív, nagyon nem tudományos, mégis vállalom, hogy most, pünköst hétfőn, erre a néhány percre fogadjuk el az Isten képletet úgy, hogy az Isten szavunkat szétbontjuk. Ugye ennek óriási irodalma van, hogy ez miből származik, ugye sokan az ős szót fedezik föl benne, ős, te, van finnugor, van iráni, és ilyen meg olyan, amolyan etimológiai fejtegetés. Most mi maradjunk egy ilyen nagyon egyszerű, nagyon primitív magyar-magyar magyarázatnál, hogy az is szót és a te szót, sőt, még az én szó betűit is felfedezzük ebbe az Isten szavunkba, és így jön létre ez a furcsa Isten képlet, hogy én is, te is az Istenben élhetsz, születhetsz újjá, Isten bennem és benned kezd el működni, ettől leszel élő lény, hogy Isten beléd leheli az ő lelkét. Ez történik a teremtésben is, amikor a föld porából formált szoborba, hogy így mondjam, beleleheli Isten az ő lelkét, és ettől lesz élő lény. És ez történik az újjáteremtés ünnepe, húsvét feltámadás követően, amikor a feltámadott betoppan a tanítványok közé, és mit olvasunk János evangéliumában? Miután köszönnek, hogy békesség néktek, rájuk lehelt, és azt mondta, vegyetek szent lelket. Egy nagyszerű könyvet fogok ajánlani majd a végén Martin Verlentől, egy svájci bencei szerzetestől, aki kísérletet arra, hogy a szent lelket újra fordítsa. Ugye minden nyelvben folyik a vita, hogy lélek vagy szellem. Magyarországon is vannak keresztény csoportok, akik őre mennek egymással, hogy melyik az igazi. Nagyon nehéz visszaadni valamit, amire nincs igazán szavunk. Mégis ez a bencei szerzetes most tette egy kísérletet, és fölismerte azt, hogy a és milyen érdekes, hogy egy német szerzetes ráérez arra, ami a magyar nyelvben olyan természetes, hogy a lélek és a lélegzet az nagyon közel van egymáshoz. És ezért azt mondja Martin Verlaine kortárs, bencei szerzetes, hogy fordítsuk így a harmadik isteni személyt, szent lélegzet, szent lélek. Sőt, ő így mondja németül, die heilige Anhauche, Anhauche azt jelenti, hogy rá lehelek valakire. Szent rá lehelek. Szó szerint fordítva, ez kicsit nyakateket erőltetett magyarul, de értsük jól, azt jelenti, hogy személy szerint belém leheli az Isten az ő lelkét. Rám lehel, ahogy ezt tette a föltámadott akkor, és teszi most is, amikor itt megáll most közöttünk középen, és ránk lehel. Vegyetek szent lelket. És így történik meg az a csoda, hogy én is, te is, Isten lelke és a víz, ami ugye a teremtés hajnala óta összekapcsolódik, ami a keresztségben is megtörtént, amikor kit ennél a keresztelőkútnál, kit valahol máshol, de Isten szent lelke, ahogy elmondja a keresztelő lelkész, vízzel és szent élekkel újonnan szült minket, és így leszünk Isten gyermekei, akik abbának szólíthatjuk a lélek által Istent, és így lehetünk tagjai egy élő közösségnek, az Anya Szent Egyháznak, amelynek a születés napját ünnepeljük. Hát kérem, hogy akkor így most nem mondom, hogy jegyezzük meg ezt a képletet, mert lehet, hogy ezt szabad elfelejteni, mint egy erőltetett emberi kísérletet, de az is mindenképpen maradjon, mint jó hír számunkra, hogy Isten az ő munkáját elvégzi, hogyha jó gombot nyomok meg, mert itt az is kell, igen. És akkor most érkezünk el oda, amire utaltam már, hogy Istennek ez a hatalmas víziója, amit Ézsaiás már elénk vetít, hogy a szigetek, az egész glóbusz mind-mind várja Isten szolgáinak a megjelenését, ez talán sokan fölismerik a nagytartsai pünkösdi szárnyas oltárnak a pünkösdi jelenete. Tehát ez a csoda valósul meg, ez a világmisszió, hogy ő is, aki egy távoli szigeten él, akinek egészen más a bőrszíne, aki egészen más nyelvet beszél, nézzük meg ezt a képet egy kicsit talán, itt most közelebbről is látjuk, itt minden van, itt látunk nagytartsai népviseletes asszonyokat, szlovák népviseletes asszonyokat, épp úgy, mint Indiántól, díszben parádézó törzsfőnököt ott a Luther kabátos lelkész mellett, de látunk arab ruhába öltözött és egyéb népviseletes embereket, látjuk az egyház hajójának a sziluettjét, de látunk egy autót is a jobb sarokban, nem hiszem, hogy túl sok oltárképpen van még személyi gépkocsi, de Tihi Kálmán már ezt is oda merte festeni Győri János nagytartsai lelkész sugallatára, mert a Szentlélek az ma is ugyanúgy dolgozik, ugyanúgy jelen van, és ugyanúgy el tudja végezni az ő munkáját közöttünk és általunk. Erre szokták mondani, hogy Isten globálisan átöleli szeretetével, lelkével a világot, és lokálisan itt és most cselekszik bennünk és általunk. Ezért nézek én most úgy erre a gyülekezetre, hogy én itt most csak kétféle embert látok, Pétereket és Kornéliuszokat. Olyanokat, akik Istenhez emelik a kezüket, az egyik azért, mert még nem érintette meg őt a lélek, még nem érzi azt, hogy teljesen Isten gyermeke lehetne, de vágyakozik rá, és a másik az a Péter, akit Isten már többszörösen magához ölelt, de még mindig tele van gátlása, hogy hogy indulhatok el én a másik felé. És egyszerre van szüksége Péternek és Kornéliusznak Isten lelkére, és van szüksége Péternek Kornéliuszra, és Kornéliusznak pedig Péterre. Mert ez a misszió van a csodálatos, hogy nem arról van szó, hogy én adok és te kapsz tőlem, hanem együtt gazdagodunk Isten szent lelke által, aki összekapcsol minket, összekapcsolja most a pesti egyházmegye 17-18. Mennyit számolunk? Lehet, hogy holnap már 19, dolgozunk rajta. Mert Pest Szent Imre, hol vagytok, imreiek? Remélem vagytok, igen. Hát ugye ők például nem is olyan régen még nem voltak önálló gyülekezet. Tehát igen, Isten szent lelke itt és most, ma is dolgozik, és ennek a csodának, ennek a döntő fordulatnak vagyunk mi a részesei. Lehetünk részesei. És meg is jelent már az a könyvborító, aminek a címlapja is prédikál, Gyökösi Endrét nem kell bemutatni. Ő egy olyan ember, akivel elmondhattam, hogy a kisbetűs lélek és a nagybetűs lélek együtt volt benne, hiszen lélekgyógyász volt, pszichológus volt, az emberi lélek rejtelmeit nagyon jól ismerte, ugyanakkor hiszem, hogy a nagybetűs lélek felhasználta őt. Akkor is, amikor megírta ezt a könyvét az apostolok cselekedeteiről, aminek azt a címet adta, hogy amikor erősen fújt a lélek, mi mindig van irigykedve gondolunk ezekre a régi történetekre, akkor hogy fújt a lélek? Pedig akkor is volt szélcsend. És hadd mondjak egy meglepőt, a szélcsendben is dolgozik az Isten. Tessék elolvasni Illés történetét. Nem olyan régen volt az Epoton 2 héttel ezelőtt téma. Nem a földrengésben, nem a szélviharban van csak ott az Isten, hanem a csöndes, szelíd szóban. Ha azt mondjuk, hogy most szélcsend van, hogy Magyarországon nincs ébredés, hogy emlékeztünk, Laci is utalt rá, hogy valamikor a második világháború után volt. Igen, akkor erősebben fújt talán a szél, ennek gyümölcsei részben még ma is közöttünk élnek, vannak, de Isten itt és most is tud dolgozni. A döntő fordulat, és ezt foglalja össze Gyökösi, és hadd idézem most őt, mert jobban nem tudom elmondani, mint ő. Ez a fejezet, amivel ma itt pünköst hétfőn találkozunk, döntő fejezet, írja Gyökösi. Itt lépi át a mi Urunk Jézus Krisztus 2 emberen keresztül a zsidóság határát, és ezzel megszűnik az a veszély, ami az első gyülekezetre leselkedett, hogy gettóba marad és bezárul. És most jön egy merész fordulat, 2000 évet ugrik Gyökösi. Az elmúlt 2000 év alatt talán soha nem fenyegette a kereszténységet annyira a gettó élet, mint ma. Adott egy nagy pogány világ, és azon belül egy kis keresztény gettó. Összebújva meleg fészkünkben éljük a magunk külön kis keresztény életét, közben próbálunk valahogy eligazodni kint egy egészen más világban. A mai ige rész tehát számunkra is figyelmeztetés és útmutatás, hogy Isten itt és most is átlép határokat, és fölhasznál minket abban a fölismerésben, hogy a lélek itt is, most is, általunk is, bennünk is, közöttünk is tud és akar munkálkodni. Ha fölemeljük a kezünket, ha beengedjük őt az életünkbe, és ha komolyan vesszük, hogy az egyház, ahol dolgozunk, ahol élünk, ahogy ezt a Martin Verlaine már az előbb idéztem, itt van egy nagyszerű könyve, ami most jelent meg a Szent István könyvhétre, Evangélikus élet, pünkösdi szám, utolsó előtti oldalon egy könyvajánlás, ajánlom a testvérek figyelmébe az ajánlást és a könyvet. Ez nem mást állít, mint hogy az egyház az a hely, ahol a remény épül, ahol reménytelen helyzetekből ki lehet törni, ahol meg lehet találni a másikban is Isten gyermekét, Isten képmását, a testvért. Úgy tekint Martin Verlaine az egyházad egy építési terület, és van egy fantasztikusan provokatív mondat, a testvérek ízlelgetni, ha már missziói napon vagyunk együtt. Azt mondja, hogy csak az marad meg, ami változik. Ha nem vagyunk hajlandók változni és változtatni az egyházban, akkor a sírásói vagyunk annak a gyülekezetnek, ahonnan ide érkeztünk és ahova visszamegyünk. Ha viszont engedjük, hogy Isten szent lelke átjárjon minket, akkor az egyház az a hely lehet, egy reménytelen világban, ahol a remény épül, és a reménység emberei élnek, és viszik ezt az élő reménységet a világba. Kérem, hogy most vegyük komolyan azt a képet, amivel kezdtük, Igen, szoktunk ma arról beszélni, hogy újra kell keretezni mindent. Most ez a kép keretezi be mindazt, amit szerettem volna elmondani. Hiszem, hogy Isten szent lelke is talán föl tudta használni ezeket a szavakat. Igen, ez a lényeg, hogy fölemeljük a kezünket, aztán hamarosan az úrvacsora liturgiában fölemeljük a szívünket, és engedjük, hogy az élő Isten betöltsön minket, és az a koldus szív megteljen Isten ajándékaival, és abból a koldus szívből sok minden, amit fölülről kaptunk, elinduljon mások felé is. Ezért könyörögjünk most. Urunk, köszönjük, hogy pünkös nem engedi azt, hogy emlékezzünk, hiszen az ünnep nem volt, nem lesz, hanem van és történik úgy, mint te magad, hisz te vagy a jelenlévő, az itt és most történő dinamikus Isten, aki lelkével most megragadsz minket, átjársz minket, és megmutatod, hogy a másik ember is a te ajándékod, a te képmásod, a te gyermeked, és így lehetünk együtt, a te apostolod, a te tanítványod, a te küldötted, a te lelked, a te lelked megajándékozott hordozója és tovább adója. Köszönjük ajándékaidat, amelyek tovább kísérhetnek minket a hétköznapokba is, vissza a gyülekezeteinkbe, családjainkba, mindazokhoz, akik ugyancsak a tieid, és ezt tőlünk tudhatják meg. Amen. Istennek békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban.